itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Maros megyei Mezőzára kalauzoljuk Önöket. A falu községközpont Marosvásárhelytől 34 kilométerre nyugat-északnyugatra a mezőségi patak partján fekszik. 1339-ben Zár néven említik először. Határában halastavak találhatók. A falu feletti dombon álló ugronkastélyt Ugron István, moszkvai nagykövet építette 1909 és 1911 között. Hosszú időn keresztül árvaház működött benne, ma jobb sorsra várva dacol az idő viszontagságaival. Ugron István Bécsben végezte az akadémiát, utána diplomata pályára állt és 32 évig dolgozott Törökországban, Egyiptomban, Olaszországban, Amerikában, Romániában és Oroszországban, mint nagykövetségi tanácsos, rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter. Az első világháború után fontos közéleti szerepet töltött be Erdélyben. Az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke 1921 és 1925 között, az Erdélyi Református Egyház főgondnoka 1924 és 1935 között, valamint az Országos Magyar Párt elnöke 1923 és 1926 között. Mezőzzel maroknyi magyar lakósa reménnyel tekint a jövőbe. Bár a fiatalok közül sokan külföldön próbálnak szerencsét, és magyar tannyelvű iskola sem működik a településen, hisznek abban, hogy évszázadok múltán is lesz magyar szó a faluban. Mint máshol is, a szorványban az egyház jelenti a menedéket és az összetartást. Ha valaki Mezőzzára látogat, megtapasztalhatja az ott élők tiszteletét és vendégszeretetét.
Mezőzzán 171 hektár halastó.
Van az a kínai ponty, Amur, Karász, Süllő és a Sügér.
Az Ugron kastély 1911-ben épült.
Mindig ott álmodom magam, az ottani társaságban.
Mindenkit ismerek a faluból.
Egy óvodát akarnak építeni, most épül az egészségügyi központ.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a fonózenekar mezőségi zenét játszik. Összeállításunk második részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mikrofonunk előtt Lakó Jenő, mezőzái református lelkész. Itt van az Ugron kastély Mezőzáon. Mit illik tudni erről a kastélyról, tiszteletes úr?
Az Ugron kastély 1911-ben épült, de olvastam ilyet is, hogy 1907-ben már elkezdték ennek a kastélynek az építését. Az Ugron kastély tulajdonosa Ugron István volt. Ugron Istvánról annyit tudunk, hogy ő diplomata volt, viszont amire mi büszkék vagyunk, hogy a feljegyzések szerint Ugron István az Erdély Református Egyházkövet főgondnoka is volt. Egy gyönyörű szép kastély helyezkedik el itt a mezőzái dombokon, naptárkastélynak szokták nevezni, hiszen 365 ablaka van, ahány nap van egy évben, 52 szobája, ahány hét van egy évben, 4 tornya van, ahány évszak van egy évben, és 12 bejárata, ahány hónap van egy évben, és 4 terasza is van, és ez a 4 terasz azt jelenti, hogy ugye 4 hét van egy hónapban. A feljegyzések szerint Ugron István keveset tartózkodott itt ebben a kastélyban, Kolozsváron élt, a legenda szerint ezt a kastélyt egy orosz hercegnőnek építette, aki jelezte, hogy csak akkor jön ide, hogyha a kastélyban lakhat, viszont azt is jelezte, hogy amiután felépül a kastély, ő meg akar győződni arról is, hogy Ugron István gazdag ember, és arra kérte Ugron Istvánt, hogy bizonyítsa be kézzel foghatóan az ő gazdagságát. Volt egy ilyen elképzelés, hogy a kastélytól a vasútállomásig pénzzel kikövezi igazából az utat, de hát nem volt már ennyi pénze állítólag, ezért a hercegnő nem volt itt soha a Mezőzáhon, és én úgy tudom, hogy Ugron István nem nősült meg soha. Kevés időt töltött itt Ugron István ebben a kastélyban, aztán a feljegyzések szerint 1925-ben átengedi az unokaöccsének, Báró Bánfi Istvánnak ezt a kastélyt, aztán államosítják, és gabonaraktárként használják. 1963-tól 2012-ig gyermekotthonként működött, 2017-től a Maros megyei múzeum fennhatósága alá tartozik, azóta üresen áll a kastély. Aggódunk egy kicsit, mert félünk attól, hogy nehogy tönkre menjen. A tetőszerkezetet úgy tudom sikerült megjavítani, viszont abban reménykedünk, hogy valami rendeltetése csak lesz majd ennek a kastélynak a közeljövőben. Hallottunk ilyet is, hogy talán öreg otthon lesz, vagy esküvőterem, de mi azt mondtuk, hogy bármi is lesz, legyen valami.
Amúgy milyen állapotban van, hogyha valaki felkeres, akkor mit talál? Egy omladozó épületet, vagy azért többé-kevésbé jókarban van tartva?
Hogyha valaki felkeresi, akkor azt látja legelőször, hogy ennek a kastélynak nincs gazdája. Viszont azt is lehet látni, hogy annyira rossz állapotban nincsen. Még felújítható állapotban van. Hangsúlyozom, úgy tudom, hogy a tetőszerkezetet sikerült megjavítani, tehát már nem áznak a falak. A falak állapota az rossz. Hogyha bemegyünk a kastélyba, akkor látjuk, a gyermekotthon miatt átalakították a kastélyt. A pincetérben konyha volt, valamint fürdőszobák voltak, és fent helyezték el a gyermekeket, tanulószobák, rendelő és hálószobák vannak. Természetesen, ahol nem lakunk, ott a pókálók is vannak, ki kell takarítani, fel kell újítani, de hangsúlyozom, még felújítható állapotban van.
Amúgy sokan felkeresik ezt a kastélyt, ezért csak eljönnek Mezőzára?
Amikor Mezőzáról beszélünk, akkor három jellegzetessége van Mezőzának, az Ugron kastély természetesen kiemelkedő jelentőséggel bír, viszont büszkék vagyunk arra is, hogy itt Mezőzáhon, Bota térségében a vadon nyíló bazsarózsák pompáznak minden tavasszal, és a Maros megyének itt van a legnagyobb halastava. Ide nagyon sokan eljönnek horgászni, nagyon sokan eljönnek, hogy megcsodálják a bazsarózsa rezervátumot, és hogyha itt vannak, akkor nagyon ügyes turisták jönnek ide, mert természetesen előtte átnézik azt, hogy mit lehet tudni Mezőzáról, és mindenki azt mondja, hogy ha már ők itt vannak, akkor meg kell, hogy nézzék ezt a gyönyörű szép Ugron kastélyt, és mindenki rácsodálkozik arra, hogy milyen szépen van felépítve. Van, aki megszámolja az ablakokat, hogy valóban igaz, hogy 365 ablak van. Van, aki csalódottan megy el, mert azt mondja, hogy egy ilyen szép kastélyt fel kell újítani, egy ilyen szép kastélynak valami rendeltetést kell adni. A kastélynak gyönyörű szép parkja van, gyönyörű szép udvara van. Van, aki azt mondja, hogy hálát ad a jó Istennek, hogy eljött ide és megláthatta ezt a kastélyt. Mi is büszkék vagyunk, amikor a parókiáról kinézünk, akkor a kastélynak a tornyát látjuk. Hívogatni tudom ide az embereket Mezőzára, mert Mezőzá a szorványvidéknek a kellős közepén, mezőség kellős közepén van, és én úgy gondolom, hogy turisztikai központtá is fejlődhet.
A rezervátum az nagy területen van?
3,5 hektár területen van. Nem csak vadon nyíló bazsarózsákat lehet itt megcsodálni, hanem más gyönyörű szép virágokat, gyönyörű szép növényeket is lehet látni. Sajnos megjelent valami károkozó, ami nagyon hamar leeszi a virágot. Olyan is megtörtént, hogy egyik nap szépen virágoztak, másik nap pedig a virágok elhervadtak, vagy a bogarak ették le, vagy a rossz időjárás miatt már nem lehetett megcsodálni.
Mi emberek is besegítünk a pusztulásukba? Vagy azért, aki idejön, tudja, hogy ez védett, és vigyáz ezekre a növényekre?
Azt mondjuk, hogy az emberek nem tudnak vigyázni az Isten adta gyönyörűségekre, viszont én az ellenkezőjét tapasztalom. nagybetűvel ki van írva, hogy nem szabad hozzányúlni ezekhez a virágokhoz, mert akkor tönkre mennek. És érdekes módon a turisták, akik idejönnek, ezt én azt mondom, hogy 100%-osan betartják. Ha akad egy kisgyerek, vagy egy csintalanabb fiúcska is, aki mégis meg akarná fogni, mindjárt ott terem a szülő, aki azt mondja, nem szabad leszakítani, mert akkor megsérül. Én úgy gondolom, hogy megértettük ezt, hogy ez egy természeti csoda, és hogyha azt akarjuk, hogy szép legyen, itt legyen, akkor meg kell őrizzük. És érdekes módon nincs szemetes kosár, én nem láttam, és egy eldobott papírt se lehet látni. Nagyon fegyelmezettek az ideérkezők, örvendek ennek. A múlt nyáron nem volt esély, nem is termezett szerető.
Egészségügyi dolgozó voltam, most nyugdíjas vagyok, már a 80. életévenbe járok.
És én úgy tudom, hogy amikor működött a gyermek otthon az Ugron kastélyban, akkor ott felügyelő is volt.
Igen, ott gyerekgondozó voltam. 1965-ben, amikor Székelyudvarhelyt végeztem a tanulmányaimat, és ide kerültem. Ezt a helyet választottam én, mert mivel, hogy ide való vagyok, és a nővérem is ott dolgozott, mint pedagógus. Amikor oda kerültem, 155 gyerek volt, amelynek csak 20%-a volt roma gyerek. A többi román meg egy pár magyar gyerek is volt.
A korosztály az hány évtől hány évig volt?
Ludasról hozták első osztályba a gyerekeket, és addig voltak nálunk, ameddig diploma került a kezükbe. Mert tovább iskoláztatták. Volt, aki ügyes volt, az egyetemet is végzett. Még egy olyan tanárnő van itt a Zályi iskolában, aki ott nevelkedett az árvaházba.
Ezek a gyerekek úgy kerültek ide, hogy nem volt nekik családjuk, vagy elhagyatott gyerekek voltak, vagy mi a történetük?
Voltak elhagyatott gyerekek, voltak árva gyerekek, meg voltak rendezetlen családból származó gyerekek is.
Hogy élte meg ezeket az éveket? Mert bizonyára egy családdá kovácsolódtak ott össze, a gyerekek, a felügyelőkkel.
Nagyon jó munkaközösség volt, egy nagyon jó igazgató volt, Moldován Pánfél, aki nagyon szerette magyarokat, mivel anyai ágról ő is magyar volt, apja volt csak román. És java része az alkalmazottaknak magyar volt. Nem a pedagógusokról beszélek, hanem a többi, a gazdasági alkalmazottaknak. Nagyon jól ment a munka, mert mindenki nagyon szerette az igazgatót, és ő egy nagyon korrekt ember volt. Első dolga volt, amikor megérkezett a árvaházból, lerakta a gesztenyefa alá a padra, oda rakta le a táskáját, és elment, megnézte a gazdasági részt, hogy minden rendben van, mert disznókat neveltek, meg gyönyörű kert volt, zöldséges kert, meg mindenféle állatok voltak, nyuszik voltak, meg mindent, amit a gyerekek nagyon szerettek. Ő is szerette az olyan állatokat, ami vonzotta a gyerekeket.
A gyerekek is besegítettek ott a gazdálkodásba?
Besegítettek konyhába, meg mindenhol, takarításba, meg udvarseprés. Nagyon jól nevelt gyerekek voltak a kezdő gyerekek, akikkel én kezdtem a munkát.
Akkor most elmondhatjuk, hogy hál' Istennek, hogy gyerek otthon működött benne, mert legalább ennyire megmaradt ez a zugronkastély. Mert hogyha nem működött volna benne semmi, akkor ma talán még rosszabb állapotban lenne.
Gyönyörű rend volt mindenhol, és minden évben festetve volt, meg minden rendben volt. Semmi károsodást nem lehetett látni akkor az épületben.
Most a szíve fáj, amikor arra jár, és látja, hogy mivé lett ez a kastély?
Nagyon fáj. A fiam kivitt a temetőbe. Meséltem neki, hogy mindig ott álmodom magam az ottani társaságban. És kivitt a temetőbe, és amikor, hogy hazahozzam, hát látom, hogy nem hazafelé jövünk, megyünk más irányba. Hát fölvitt a kastélyba, mert hát szerencsére az egyik magyar őr volt a szolgálatos, és felengedett. Hát a szívem fájni kezdett. Amikor láttam, hogy mennyire tönkre van menve, és volt egy sarok, ahol mindig kézimunkakiállítás, arról mindig én feleltem, mert én nem csak az én saját munkámat végeztem, mert bármire szükség volt, mindenbe segítettem az ottani közösséget. És amikor láttam, hogy hogy néz ki, és már a rendelőmben nem tudtam bemenni, mert zárva volt az ajtó, még le is fényképezett ott az ajtóba a fiam, hogy lássam, hogy a budapesti unokámmal voltam. És az is csodálkozott. Mama, te itt dolgoztál?
A fiatalok kérdezik, hogy milyen volt akkor az élet, tehát hogy nézett ki a kastély, mivel foglalkozott. A mai fiatalt érdekli-e a múlt? Kell-e mesélni nekik a régi múltról?
Azt mondom, hogy a lányok közül, akik eltávoztak, nagyon sok van Olaszországban, meg Spanyolországban, tartjuk a kapcsolatot. És mindig írnak nekem a Facebookon, a Messengeren, beszélek velük, és mindig boldogan emlékeznek vissza az itt töltött időszakra. Arra, hogy milyen jól voltak nevelve, és milyen jók voltak a pedagógusok, olyanok voltak, mint a valódi szülők. És nagyon jól érezték magukat, mivel hogy minden nyáron táborozni mentünk. Lapos nyára, meg ratus nyára, ahol be voltak jelentve a táborozási időszakok. Ezek voltak az árvaházi táborozó helyek. Ők nagyon kívánkoznak vissza. Volt, amelyik jött családjával, és jöttek és látták a kastély mostani helyzetét, és nagyon el van a keseredben, hogy nem foglalkozik senki, és hogy milyen jó lenne, ha ugyanúgy néznek ki, mint az ők időszakukba. A fiam mindig filmez drónnal az egész kastélyt, meg az egész községet lefilmezi, és mindig elküldi nekik, mert ő ott nőtt fel, mert jött fel hozzám, és mindig a kislányokkal szokott játszani gyerekkorában, meg jól érezte magát, és nagyon sok barátot szerzett ott a lányok közt magának, akikkel most is tartja a kapcsolatot. Általa találtak meg engem is a lányok, és nagyon köszönik neki, hogy az egész falut, meg a kastélynak minden oldalról lefilmeztelek, elküldte nekik, és nagyon boldogok.
Bizonyára a sok gyerekből azért voltak kedvencebbek is. Ezeknek az életpályáját úgy követi Maris néni, hogy hová kerültek el, mi lett velük, hány gyerek van?
Hát ez, aki most Olaszországban van, az majdnem minden második nap ivogott, és meséli, hogy milyen jó családi környezetben él, van egy aranyos kisfia, és bemutatta a fiát is, köszöntek nekem, a férje is köszönt nekem, románul, hát ugye itt románul tanultak a gyerekek. Akkor még van egy másik kislány, amelyik volt is itt Záhon, én külföldön voltam, akkor a lányomnál voltam Budapesten, és nem tudtam vele találkozni, de hát azután írt ő nekem. Akik nekem írnak, és akik telefonálgatnak, mindegyikkel tartom a kapcsolatot, ugye? Az ők kötelességük, hogy engem keressenek. Haza szoktam vinni őket, amikor ott fenn dolgoztam. Sorba állítottam a magyar húsvétkor, 20 kislányjal jelentem meg. A fiam meg nagy asztal terített nekik, meg mindenféle finomságot az asztalra rakott, tojás festett nekik. Nagyon jól érezték magukat. Olyan eset is volt, hogy az egyik kislány 2 hétig nálunk volt nyáron, nem volt ahol menjen, mert teljes árva volt, anyja meg apja is halott volt, és nagyon jól érezte magát. A kislányomnak tartottuk a szülinapját, és anyukám mondta, hát menj be te is. Ő sírt a konyhába, és azt mondja, hogy csak azért sírok, mert olyan rosszul esik nekem, hogy nekem nincs anyám meg apám, és hogy milyen jó, akinek van, hogy milyen boldog, hogy meg tudja tartani a szülinapját. Habár a kastélyba is tartottuk a szülinapokat. Tortát készítettek nekik, virágot kaptak, ajándékot kaptak mindegyik. A mezőzájai árvaházban boldogak voltak addig, ameddig én ott dolgoztam. És ameddig a Moldován Pánfil volt az igazgató. Mikor a Moldován Pánfil nyugdíjazta magát, Pop Erszilia tanárnő, az lett az igazgatónő, az is nagyon közel állt a gyerekekhez. Azután meg Aurélia Nikola, ez került fel a kastélyba, aki matek tanárnőjük volt, nagyon szeret. Nagyon szerették, mert mindig segítette őket, mert kezdetben az árvaházban volt az iskola, és aztán folyamatosan lejártak, mivel növekedett a gyerekek száma, és a gyerekek lejöttek a lenti iskolába, jártak. Azért szerették úgy Aurélia Nikolát, mert matek tanárjuk volt, és nagyon sokat foglalkozott velük. És ő is nagyon szerette a gyerekeket.
Miért szüntették be ezt a zárvaházat?
Ameddig én ott voltam, úgy volt, mint kezdőleg. Azután meg ilyen csoportokra osztották őket, ilyen családokat alkottak, ahol aztán megtanították a gyerekeket főzni, meg mindenféle más munkára. Akkor át voltak a termek is változtatva. A végén már lecsökkentették a számot, és a faluba keletkeztek ilyen családi otthonok a gyerekeknek. Pedig kár volt, mert itt nagyon jó közösség is volt, mert a pedagógusok olyanok voltak, mint a szülők. A lányok megtanultak kézi munkálni, megtanultak perzsaszőnyeget szönni. Nagyon sok foglalkoztatás volt. Jártak versenyeknek, gitároztak, megnyerték az országos versenyeket a zárvaházak között. Úgyhogy nagyon-nagyon jó volt, ahogy régen volt. Ferenci Anna Mária doktornő, azzal tartottuk a kapcsolatot, mivel hogy lent a rendelőhöz tartoztunk orvosilag. Ők látták el a gyerekeket gyógyszerekkel, meg küldőpapírokkal, amikor vinnem kellett őket vizsgálatra, vásárhelyre, vagy Marosludasra. Református vagyok. 6 évig el voltam menve, de nagyon hiányzott nekem az itteni közösség, a kis templomunk, amelyik olyan, mint egy ékszerdoboz. Nagyon jó egyházi közösség van, nagyon jó a tiszteletes úr. A családja, a felesége egy aranyos nő, aki foglalkozott az egyházi testvérekkel, tanította őket énekelni, kórusunk volt, akkor a tiszteletes úr meg táborban vitte az ifjú gyerekeket, velünk kirándulás szervezett, voltunk Szovátán, mindent meglátogattunk. Ezen kívül meglátogattuk az öregek otthonát, a női testvérek süteménnyel kedveskedtek az ott lévő öregeknek, meg üdítőkkel, minden jól megy itt. Amivel tudunk, mi is segítjük a gyülekezetünket, kedveskedünk valamikkel, amikor volt az imahét. A vendég tiszteletes uraknak mindig valami meglepetést készítettünk, úgyhogy itt minden oké.
Hát öröm ide jönni, most is szeretettel itt vártak bennünket.
6 évig Budapesten voltam, a lányomnak meghalt a férje, és ott voltam. De alig vártam, hogy hazajöjjek. Ott is voltam templomba, de nem éreztem olyan jól magam, mint a mi kicsi templomunkban, ahol a szüleim is itt éltek és ide jártak.
Maris néni, én úgy tudom, hogy van egy klubjuk, és ez elég rendszeresen összeszokott ülni. Kikből áll, és mi a célja ennek a klubnak?
Ez a klub egy szórakoztató klub, römi klub. Én gyerekkorom óta játszottam a szüleimmel. Most a doktornő, most a tiszteletes úr a feleségével. Mi 4 vagyunk, azelőtt ahány papunk volt, mindegyik klubtag volt.
Akkor ez kötelező is, az ái pap klubnak a tagja kell legyen.
A papok voltak a klubtagok, meg az orvos család. Nálunk szoktuk tartani a klubot, meg a Ferenci Anna Máriának a férje beteg volt, akkor oda jártunk klubni.
És ez időben mennyi? Hány órát römiznek?
Hát attól függ, mert például a tiszteletes úr nem akar elengedni, ameddig nem nyerő.
Van úgy, hogy éjszakában nyúlóan is röbiznek?
Hát ne, most a tiszteletes úrhoz járunk haza, amiben van a kislányunk, és az ott érzi jól magát. Röbizünk, de mindig figyel azt, hogy Maris néni, ne csaljon, hát mondom, nem csalok. A tiszteletes asszonyt én tanítottam meg römézni. Amikor a tiszteletes asszony tanult römézni, hát egy kicsit nehezebben jött bele, és azt mondja, na vigyázz, mert szégyelek veled menni, ha annyi verességet szenvedsz. De aztán úgy belejött, hogy a végén sokszor győzött. Most ebben az évben a tiszteletes úr 4-szer nyert, én 3-szor nyertem. De a tiszteletes asszony csak 1-szer nyert.
És aki nyer, az mit kap? Azon kívül, hogy a megtiszteltetés az övé.
Régi időben díjaztuk a nyeréseket. Egy banán, egy csokoládé, melyik mit érdemelt az első díj? Ezt fél ajándékot kapott a második díj, másfélit. A harmadik, a negyedik, az már kevesebbet.
Ebben a klubban nem lehet betársulni? Idegenek nem jöhetnek?
Hát csak 4 tagú lehet.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Ferenc Anna Mária vagyok, Mezőzáról, családorvos.
Pár évtizede azért szolgálja a mezőzáriakat.
45 éve, nagyon rég, és ameddig még tudok dolgozni, az erőm engedi.
Te sokat megmagyaráz, akkor azt jelenti, hogy jól végzi a dolgát itt családorvosként.
Annyi rengeteg év után, úgy most már mindenkit ismerek a faluból, 5 generációm volt, de az 5. már elhaltak, de 4 létezik a mai pillanatban is, úgyhogy mindenkit ismerek a faluból.
Akkor bizonyára nem csak a betegségről beszélgetnek, hogyha valaki felkeresi a doktornőt, hanem most már a családi ügyeket is megbeszélhetik, meg annyira közvetlen lehet a kapcsolat annyi év után.
Hát igen, mindenkinek tudom a családi problémáját, elkezdve a dédnagymama, nagymama, apa, gyerek, unoka, és tudom teljesen a családi problémáikat, tudom, hogy hol laknak, tudom, hány szobájuk van, tudom, hogy gazdálkodnak. Szinte minden udvarban megfordultam. Sőt, a szomszéd faluba is, ott még lószekérre mentünk annak idején, de jó volt.
Most könnyebb a dolga egy családorvosnak, mint mondjuk a pályája elején, vagy minden időnek megvan a maga nehézsége és a maga könnyebbsége?
A pálya kezdetén több volt az izgulás mondjuk. Kezdő gyerekorvos, mert én a gyerekgyógyászati szakon végeztem, voltak általános kollégáim is, és mondjuk az a fél év, egy év, amíg megbarátkoztam a falun létező problémákkal, és utána végeztük a munkánkat, mindenki a maga területén, én a gyerekekkel, a kollega a felnőtt betegekkel foglalkozott, egy darabig. Amután átváltottunk, és akkor már mindent kellett csinálni, gyerekeket, felnőtteket nézni. Voltak nehézségek akkor is, de voltak örömök is. Akkor minden problémát mi kellett megoldjunk itt helybe. Akkor nem volt, hogy hívjuk a mentőt, hogy megyünk, hogy futunk, abszolút minden problémát helybe kellett megoldani, otthonszüléseket, gyerekproblémákat, baleseteket, öltéseket. Nagyon sokat foglalkoztunk azzal is, inkább a férjem, mert jobban szerette az öltéseket, a varrásokat. És mostan ebben a rendszerben kicsit monotonabb a munkánk. Nem mondom azt, hogy könnyebb vagy nem könnyebb. Nekem már azért könnyebb, mert én már annyi minden átmentem, én már mindenkiről tudok mindent, úgyhogy nekem ritka, amikor olyan problémával jön, hogy ne tudjam, hogy miről van szó. Ez nagyon sokat jelent nekem. Sok beteg hívja az 1-1-2-t, és szaladnak mindenért, még ha egy kicsit megütöd a füled, vagy elkarcolod a bőrödet, vagy amit már azzal is szaladnak egyesek. Úgyhogy ez nem a legjobb dolog. Minket kollégám is különben itt lakik. Akármikor megtaláltak a betegek, és mindig tudtunk segíteni. Persze nagyon jók voltak az asszisztensnőim is mindig, akikkel dolgoztam, és akikkel most is dolgozok. Úgyhogy én nem tudok paraszkodni. Én letehettem volna már ezt a munkát, csak az a probléma, hogy a tavaly is szó volt róla, hogy ha befejezem, hogy kijön. De egyelőre nincs, aki jön. Itt a nagy probléma, és azt az 1800-1900 beteget nincs, aki átvegye. És akkor azok szét kell szélegyenek. De hova szélegyenek szét? Szomszédos falvakban az orvosok nem veszik, mert nekik is annyi van, nincs, aki átvegye őket, és akkor így még dolgozom, addig, amíg bírja az erőm.
Ezen kívül még mivel lehet foglalkozni? Mert bizonyára családanya is otthon kell tenni-venni, de kikapcsolódás van, ha gondolkodunk, akkor mi a kikapcsolódás egy családorvosnak? Mert, ahogy elmondja, itt 24 órában végezheti a szakmáját, mert bizonyára volna tennivaló.
Végzem a szakmám, kivéve délután van gárda központunk, sürgősségi központunk, ahol szintén dolgozunk még más 5 családorvossal. Itt a faluban létezik, ez nagyon jó dolog. Én nem unatkozom soha, a tévét keveset nézem, mert egyszerűen nem tetszenek azok a műsorok, nagyon keveset, de én inkább olvasok. Február közepe, március. Akkor kezdem a kinti munkát. Ezt örököltem a férjemtől, illetve nem hagytam, hogy anélkül maradjak. Azelőtt nem csináltam soha. Ezt csak most 5 évet csinálom. A gyerekek azt mondták, hogy anyám, kell mozogni, és foglalkozz te vele. És akkor nekifogtam. Tehát én nem tudtam semmit, de szomszédok irányítottak, meg mások, és rátettem a kezem, és kijön, és gyerekek nagyon örvendenek, hogy van friss zöldségük, gyümölcsük, szép a kert, vannak rózsák, nyírjuk a füvet, úgyhogy minden tetszik a gyerekeknek, ahogy folytatódik. De hát itt még nem ér véget ezzel a szabadidőm, mert vannak nagyon jó barátnők a községbe, van egy nőszövetségi csoportunk, ahol nyugdíjasok vannak, hát az én korom is az már nyugdíjas kor, csak hogy éppen dolgozom, és velük szoktunk összegyűlni, beszélgetni, felköszöntjük egymást bizonyos névnapokon, együtt elmegyünk a vendéglőbe, és ott megeszünk egy ebédet, és nagyon sok mindenről beszélgetünk, de a legfontosabb az, hogy kirándulni megyünk, ami a leginkább hiányzik, mert a múlt év folyamán elestünk ettől. És egy évben 2-3-szor szoktunk ezzel a nő társasággal menni, rövidebb és hosszabb utakra, és már nagyon sokat jártunk az országba, és mi ezt nagyon szeretjük. És ha nem, akkor nyáron én a fiaimmal, én nem tudok helyben maradni, én állandóan kell menjek, főleg nyáron, így voltam megszokva, amikor még a férjem élt, hogy minden hétvégén mentünk, kirándultunk. És én ezt most is folytatom, hol egyik gyerek, hol a másik gyerek, na most ide megyünk, na most oda megyünk, hanem a brassói rokonokhoz megyünk, majd nagyon szép a táj, a vidék, kirándulunk, úgyhogy én egyáltalán nem unatkozom, és most is úgy osztom az időmet, hogy egy fél óra szabadidőm se legyen, mert nem tudok tétlenül lenni. Otthon a kajakészítés az már kevesebb, mivel csak egyedül vagyok. Amikor jönnek a hétfőn a gyerekek, mert jönnek, akkor mindenfélét megint elkészítünk, úgyhogy a családom nem olyan nagy, mert csak 4-5-ön vagyunk, de annyi mindent készítünk, hogy mindenből kóstolnak a gyerekek is, meg levágjuk a csirkét, vagy ehhez hasonlót az udvarról, mert ők is szeretik a házi dolgokat, nagyon szeretik, úgyhogy nem is akarnak áttérni az üzleti dolgokra, amit én meg tudok nekik készíteni.
Doktornő, mennyire jellemző itt Mezőzáon az, hogy vannak olyan betegei, akik ilyen akcióvadászok? Ezt azért mondom, mert nekem meglepetés volt, hogy bemegyek a gyógyszertárba, és bejön egy beteg, és azt kérdezte, hogy mi akciós, ma azt venné meg. Hát azt kérdezte a gyógyszertáros, hogy nem azért vesz a gyógyszert, mert beteg, hanem azért, hogy mi az akciós. Tehát van olyan betege, aki eljön, hogy doktornő, tessék felírni nekem azt a gyógyszert, mert most éppen azt szeretném megvenni.
Nem, én ezt nem tudom. Én azt sem tudom, hogy melyik gyógyszer mennyire olcsó, vagy mennyire drága, én azzal nem foglalkozom. Az a gyógyszerész dolga, én felírom a gyógyszert, ami kell. És általában szokásom nekem nagyon kevés gyógyszert írni. Én nem szeretem megtömni a beteget 4-5 féle tablettával, vagy ha kell egy fejfájássilapítok, vagy kell egy hasmenési tabletta, vagy egy hányásányi tabletta, én abban alig írok 2-3 tablettát. Úgyhogy nekem a gyógyszerész nem kell kiadjon 10 tablettát, vagy 20-at nyomjon a beteg kezébe, én csak annyit írok. És akkor annyit kérek éppen amiatt, hogy a beteg ne tartsa otthon, hogyha 2-3 nap vagy 1 nap múlva megszűnnek ezek az apró tünetek, ne tartsa ott a fiókjába azt a rengeteg gyógyszert, hanem mikor kell, akkor majd megint kap. Úgyhogy nálam nincsenek ilyen gyógyszervadászok, vagy hogy én írjak receptet, mert a beteg azt mondta, hogy na most doktornő írjon, mert nekem kéne, nem. Amikor kell, akkor kapsz. valóban a betegek hallgatnak rám. Amiatt is, hogy az a beteg, az anyja, gyereke, nagyanyja, mindenki ismer, és akkor nincs, ahogy kommentáljanak. Ha kommentálnak, amikor egyéb probléma, csak hozzám jönnek vissza. Úgyhogy csak én segítek rajtuk, és akkor emiatt én nagyon megértem magam velük, úgyhogy se az öreg-öregekkel, 80-90 évesekkel nincs problémám, se a mai fiatalokkal, a 16-17 éves mamákkal, akikkel egy kicsit több a probléma, mint a mi időnkben volt akkori fiatalokkal, mert ezek a mostaniak, mondom, nem hajlandók tanulni, nem hajlandók bizonyos dolgokat betartani, amit a telefonukon összeszednek, ők annak hisznek, de hát ezeken is próbálunk segíteni, mindenkivel sikerül megértenem magam, ebből a szempontból nincsenek problémáim. Itt nincs, mert tudom őket irányítani, és nálam nincsen, hogy megyünk és átiratkozunk más orvoshoz. Az is igaz, én sem veszem át a kollégámnak a betegeit, és ő se veszi át az enyémeket. Nálam ilyen átírások nincsenek, de nem is voltak az elejétől kezdve se, nagyon kevés. Ott 2-3 vagy olyan, akinek azt mondtam, hogy jó, mehetsz, nincs semmi probléma, nem haragszom riád, menj, iratkozz át.
Télen nagy a hó, nyáron nagy a sár, bolond, aki télen nyáron kalányokhoz jár, bolond, aki télen nyáron kalányokhoz jár. Szegény vagyok én, szélről lakom én, a házamnak is teteje, ahogy nagyon szép, a házamnak is teteje, ahogy nagyon szép.
Cirek Lajos vagyok. Mezőzajon lakok, mezőmérsi születésű vagyok.
Tanácsos a helyi tanácsban.
Ez a harmadik mandatum, mikor a magyar falubelieket képviselem, sajnos, hogy kevesen vagyunk, de több mind semmi.
Amióta betölti ezt a mandátumot, milyen megvalósítások jöttek létre itt a településen Mezőzáon?
Mondhatom, hogy nagyon sok minden változott. Mezőzáon lakik 2590 román, 238 magyar, 327 cigány és 2 német. 5014 hektár földje van a községnek, amelyikből 171 hektár halastó.
A lakosság az fogyóban van, vagy ugyanennyi volt a rendszerváltáskor is?
A lakosság nincs annyira fogyóval, nagyon sokan járnak külföldre dolgozni.
Itt nincs munkalehetőség?
Mezőgazdaságon kívül van egy pár állattenyésztő.
Vállalkozók nincsenek?
Üzlet, ami van 2-3 vendéglő. Más munkahely nem nagyon van. Mezőgazdaság az.
Akik kimennek külföldre, azok időszakosan mennek ki, vagy kint is maradnak?
Ismerek olyanokat, akik jönnek haza, és itt vásárolnak házat, ezt-azt, újból mennek ki, aztán, hogy mi lesz a vége, nem lehet tudni.
Említette a tavakat. Ez mennyi hasznot hoz a településnek, Mezőzának? Vagy ez nem az önök fennhatóság alá tartozik?
Most jelen pillanatban nem hoz nagy hasznot a községnek, mert egy kolozsvári cég vette át. Csak éppen az adót, amit fizetnek, a többi nem hoz semmi hasznot.
A kanalizálás, az ivóvízhálózat, ezek ki vannak építve?
Ki vannak, igen. Nagy mértékben megvan a víz, csak sajnos, hogy még egyelőre nem használható ivóvíznek, de megfelel. Fürdőszobákban a kanalizis is működik, kultúrotthon volt újítva, most iskolákat újítanak, sporttermet akarnak építeni.
Mi lenne az a dolog, ami itthon tudná tartani a mezőzájakat? Milyen munkahelyben kéne gondolkodni, vagy mit kéne csinálni, hogy ne a külföldöt válasszák?
Ez egy probléma az egész országban, nem csak nálunk. Munkahelyeket kéne állapítani, és fizetések. Ilyen 1500-2000 lejes fizetéssel nem tudnak megélni, főleg a fiatalok. Mondjuk mi az idősebbek, még elmegyünk egy 20 000 lejes fizetésre is, de a fiataloknak már nem elég.
Amikor nem tanácsos, akkor mivel foglalkozik?
Már 31 éve navétázok be vásárhelyre, a vasútállomásnál dolgozok, és szabad időben állattenyésztéssel van, vagy 23 darab tehén.
Piros tarka?
Igen, igen. Ezek a legjobb fajták.
Mi lesz a tejjel? Azt leadja?
Beszter Cyril jön egy kocsi, és oda viszi a tejgyárhoz.
Időben fizet a feldolgozó?
Ez a Beszter-Cyril cég nagyon komoly cég, időben fizeti, csak sajnos, hogy egy liter tejnek az ára nem fedezi liter víznek az árat. Nagyon nagyok a kiadások, és kevés a bejövetel. Egy lej, 10 bani, egy liter tej, nagyon kevés.
Mennyire gépesített a gazdasága?
Gépesítve fejünk, minden gépesítve van.
Nem lehetne találni embert, ezért is kellett gépesíteni, vagy most haladunk a korral, és egyszerűbb és kényelmesebb így?
Itten sok probléma van. Embert nem lehet találni, ez egy nagyon nehéz dolog. És akkor oda folyamattunk, hogy gépesítsük. Minél több a gépezet, annál kevesebb munkás kell.
Pályázatokban gondolkodik, vagy amit megvalósított, ezt önerőből tette?
Én a feleségemmel, az Isten segítségével csináltunk mindent. A feleségem asszisztensnő Ludason a kórháznál dolgozik. Van egy gyönyörű lányom, bejem, egy unokám és egy fiú gyerekem. Mind a ketten munkában vannak, dolgoznak. Remélem, hogy a fiú, az Ervin folytassa, és akkor lehet, hogy még valamit pályázunk, vagy nem lehet tudni.
Már kacsingat az állatok fele? Időnként megfordulja magát az istálóban?
Meg. Csak hogy ő is munkában van, mikor szabad, akkor le szokott jönni, segít szántani, takarmányt begyűjteni. Még fiatal is, még csak alig 20 éves, remélem, hogy kicsit ahogy vénül, akkor jobban rá fog koncentrálni.
Amúgy a birtokviszonyok itt rendezve vannak? Mindenki visszakapta a tulajdonát?
Én amennyiből tudom, igen, mindenki visszakapta, csak hogy itt az egész föld az Ugron földje volt. Volt olyan időszak, amikor elintézték a dolgokat, hogy jó legyen.
Barlagon maradt terület van?
Meg van művelve a föld, nincs elhanyagolva, itten éppen minden parcellát megdolgoznak, úgyhogy innet jön a pénz. Az ember dolgozza a földet máshonnan, kevés munkahely van, és evel kell foglalkozzanak.
A helyi tanácsnak milyen tervei vannak a közeljövőre nézve? Mit szeretnének megvalósítani?
Sporttermet, most ami sürgősebb lesz. Egy óvodát akarnak építeni megint, mert most épül az egészségügyi központ.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ifjú Felei Károly vagyok.
Mivel telnek a mindennapok itt Mezőzáon?
Hogy mint nyugdíjas kisfölddel foglalkozom. Blokklakásban lakunk a párommal és a gyerekemmel, de van egy kis udvar, tartunk egy állatot, egy magyarságot, egy libát, és minden nap telik egy nap. Jól, nem lehet úgy, hogy csak ülni, tévét nézni, vagy számítógépen.
De nem is ehhez szoktak, tehát mindig is dolgoztak, munka volt a kezükben.
74-ben végeztem a szakmaiskolát jó messze, a Regátban, Törgóvistén. Onnan Rassóba kerültem szolgálattal, ott 4 évet ledolgoztam, és katonaság után, ahogy mondják a falusiak, jól van, de legjobban otthon van. Hazakerekedtem a munkahelyembe. Az Állami Mezőgazdaságnak a cégében dolgoztam, mint géplakatos. 2001-ig, amíg megszűnt a vállalat. Javítottam ezeket a román kiadás, motorokat, pont, magas nyomás pompákat, kombájnokat, ami volt.
Most is jönnek ilyen igényel az ájak, hogy jó volna megszerelni, és nincsen szakember?
Itt a probléma, mert a fiatalok nem így tanulnak mesterséget. Sajnos, nem, hogy dicsekedek, mert nem dicsekedek, mert már lassan-lassan szűnik meg az erő. Jó akarat lenne. Itt a környében nem igen vannak mesteremberek, akik foglalkoznak, mert még vannak régi típusi traktorok, azok a 650-esek. Azokat még javítom, amihez értem magam, a motorokat, azokat megjavítom, magas nyomás pompákat, ha nincs olyan nagy probléma, meg lehet oldani, és segítek. Itt a környében nem csak nálunk, Mezőzáon, hanem a Marosludasra is kerültem, hogy cserültem valamit egy traktorra, mert nem volt mesterem.
Amúgy a gazdálkodók most már ilyen újabb gépekbe fektetnek?
Vannak ezek az új gépek, az idegen kiadások. Azok az is kötököztem, mert csak motorok mond. Ezek veszik meg, de a second, és a second az olyan, mint a szerencse. Ha evakopa erősen nem tart, ha oda kerülsz, javítani nagyon sokba kerül. Megcsinálok úgy, amit lehet, és szeretek erősen horgászni. Munkahelyekről szó volt, hogy az új patronok, melyek most a halászatnál vannak, megindítanák a régi konzervgyárt. És nagyon jó lenne, mert lenne munkahely. A régi kommunista idejében 100-150 asszony dolgozott a konzervgyárban. Innen a faluból, és még a környékből is. Jó lenne, de nem biztos.
Ezekben a tavakban milyen halat lehet fogni?
Van az a kínai ponty, amur, karász, süllő és a sügér. ezek a halak vannak. Nagy mértékben a karász és a ponty, és az a kínai ponty, az a pitofág.
Kik járnak ide halászni?
Járnak Horozs megyéből, Fejér megyéből, Maros megyéből persze, még Besztercei megyéből, még Maromoros megyéből is találkoztam a nyáron, velük jöttek horgászni. Nálunk itt úgy van, hogy amit beugrik a horogba, vihetett, nem vissza kell engedni, vagy valami.
Kisebbeket sem?
Kicsi pontyokat vissza kell engedni.
Úgyhogy akinek nincsen más ötlete, az jöjjön, nézze meg a kastélyt, nézze meg a bazsarózsát, és mellette még horgászhat is.
Horgászhat is. Éppen a tó mellett, a halásztó mellett, főút mellett van egy kis panzium, lehet ebédelni, a szezon, lehet aludni, úgyhogy van lehetőség, vagy lehet jön a sátorra.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Maros megyei mezőzáon készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.